Jó napot kívánok! Dobson László vagyok, és az Enzimológiai Intézetből és rendezetlen fehérjék komplexéről fogok beszélni. Hát magáról a rendezetlenségről már nagyon sok szó volt, úgyhogy ezt át is ugranám. Alapvetően ez a definíció, ez kb. 20 éve alakult ki, ami ketté osztotta a fehérjéket, ugye rendezett, illetve rendezetlen típusra. Maga a fogalom az azon a jelenségen alapul, hogy miután a fehérje letekeredik a ribosszómáról, utána a vizes oldatban vagy képes kialakítani egy stabil szerkezetet, vagy kitekeredve marad. Viszont ez a bináris felosztás, ez sok szempontból nagyon fölletes, és alkalmatlan arra, hogy biológiailag jól leírja ezt a problémát. Éppen ezért más megfontolások is szükségesek. Attól, hogy egy fehérje rendezetlen, önállóan nem képes feltekeredni, ez nem jelenti azt, hogy minden körülmény között így maradt, létezhetnek olyan speciális körülmények, amikor mégis képes stabil szerkezetet kialakítani. És mi ezt a kölcsönhatások irányából vizsgáltuk meg. Kiindulva abból a bináris definícióból, ami le tudja írni a monomer natív állapotú fehérjét, két darab, vagy a feltekeredésnek többféle módja lehetséges. Az egyik verzió az, amikor van két fehérjénk, ami mindkettő képes önállóan is feltekeredni, és a kölcsönhatás ezután alakul ki. Másik lehetséges mód az, hogy van egy rendezett fehérjénk, amely templátként szolgál egy egyébként rendezetlen fehérjének, ami képes kialakítani egy stabil szerkezetet. Scapled binding and foldingnak nevezik, és hát 2007-ben írták le úgy először szisztematikusan ezt a jelenséget. Illetve létezik az a verzió, amikor van két rendezetlen fehérjék, egyik sem tud önállóan szerkezetet kialakítani, viszont együtt már kialakítanak egy stabil egységet. És hát a legszélsőségesebb verzió, ami nagyjából megfelel a klasszikus rendezetlenségnek, amikor egyáltalán semmilyen körülmények között nem alakít ki szerkezetet. És hát igen, tehát tehát azért sokkal finomabb felosztást jelent a rendezetlen fehérjék terén. És ez a finomabb felosztás az arra is jó, hogy a különböző rendezetlenségi típusok azok nagyon eltérő módon viselkednek, ahogy ezt majd látni fogjuk, attól függően, hogy a kölcsönhatás és a feltekeredés milyen sorrendben történik meg. Ugye ez a két jelenség, mert a feltekeredés és a kölcsönhatás az ugyanolyan hasonló biofizikai háttérrel rendelkezik, gyakorlatilag ugyanazokkal a fő erőhatásokkal, ezért ezeket lehet egységesen tárgyalni. És hát hogy az egésznek mi a lényege, ugye nagyon ismételt verzió az a gyógyszertervezés, de hogy ezt egy kicsit részletesebben lássuk. Tehát az első eset gyakorlatilag az iskola példája úgymond a gyógyszertervezésnek, nem mintha ez olyan egyszerű lenne, de ugye a jelenleg forgalomban levő gyógyszerek nagy része az rendezett fehérjét céloz, tehát erről már viszonylag elég nagy tudásunk van. A rendezett-rendezetlen komplexekről viszonylag friss az ismeretünk, ahogy ezt láttuk az előbb is, viszont már erre is létezik olyan molekula, ami klinikai tesztelés fázisban van, és elég jó eredményeket értek el rajta. Viszont a rendezett-rendezetlen komplexekről abszolút nincsen semmilyen ismeretünk. Ahhoz, hogy egyáltalán el tudjuk dönteni, hogy ez célozható-e, vagy targetálható-e, ahhoz ismernünk kell a szerkezeti tulajdonságait, és hát nyilván utána egy következő lépés, hogyha esetleg célozhatóak, akkor meghatározzuk, hogy hogyan. És hát ehhez szükséges ismernünk a tulajdonságokat, ebben nagy segítséget nyújt az előző előadásban bemutatott két adatbázis, ami az itt bemutatott eredmények alapjául fog szolgálni. Megnéztük ezeket a komplexeket aminósav összetétel szempontjából. Itt alapvetően 7 csoportra osztottuk fel az aminósavakat. Jobb oldalon a rendezetlenséggel kapcsolatban hozott tulajdonságok láthatóak, balra pedig inkább a rendezettség promotáló tulajdonságok. A diagramokon itt az egyes vonal, az minden esetben a humán proteomot jelenti, mint referencia, és akkor az egyes kategóriáknál ezekhez képest való dúsulás, illetve ritkulás látható. Maga a klasszikus értelemben ismert rendezetlenség, az megfelel a korábban kialakított képnek, erről különösebben nem is beszélnek, viszont a rendezetlen régiók attól függően, hogy milyen más fehérjével állnak kölcsönhatásban, nagyon eltérő módon tudnak szekvenciálisan viselkedni. Például a rendezett-rendezetlen komplexek, azok, ez így annyira nem meglepő, de hogy például a hidrofóbi tartalmuk az sokkal alacsonyabb, mondjuk a prolin tartalom meg magas. Viszont ezzel egy teljesen ellentétes trend figyelhető meg a rendezetlen-rendezetlen komplexeknél, ahol a hidrofób aminósav tartalom az nagyon magas, és a prolin tartalom pedig nagyon alacsony. És ha megnézzük, ez a felosztás sokkal közelebb áll a rendezett-rendezett komplexekhez, amit a rendezetlen-rendezetleneknél látunk, mint a korábban ismert rendezetlen példákhoz. Megnéztük azt is, hogy a kötött szerkezet milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Itt a rendezett-rendezetlen komplexeknél a beta-augmentáció vagy a helikális kötés az ként nagyon jól ismert példája annak, hogy hogyan tudnak ezek a fehérjék kötődni. Ennek ellenére a nem periodikus elemeknek a feldúsulása látható ebben a komplex csoportban, míg mondjuk a rendezetlen-rendezetlen komplexeknél a helikális szerkezeti elemek dominálnak, ami nagy rész magyarázható a koid-koid szerkezetek nagy számával. Ha a kölcsönható felszínt nézzük, akkor azt látjuk, hogy a rendezetlen fehérjék sokkal nagyobb hozzájárulással vannak a kölcsönható felszín kialakításának, és ez egy teljesen ellentétes trend mondjuk a temetett felszínnel, ami sokkal nagyobb vagy sokkal dominánsabb azoknak a fehérjéknél, amik képesek egy nagyobb hidrofób magot kialakítani, ezek ugye a rendezett fehérjék. És ha atomi szintre lemegyünk és úgy nézzük a kölcsönhatásokat, akkor azt látjuk, hogy a rendezetlen fehérjéknél sokkal erősebb a láncok közötti kölcsönhatás, a legnagyobb hozzájárulás az a rendezett-rendezetlen komplexeknél van. És itt is megfigyelhető egy összefüggés, a rendezetlen-rendezetlen komplexek sokkal közelebb állnak a rendezett fehérjékhez, mint mondjuk a másik rendezetlen kategóriához. Végeztünk funkcionális analízist is, ezt három szinten végeztük el. Nagyon magas szintű általános folyamatoknál, amik sok kölcsönhatást igényelnek. Ezek a folyamatok, mint például a kommunikáció vagy a transport, úgy túl nagy különbség nem figyelhető meg. Viszont, hogy elkezdünk lefele menni, a specifikusabb funkciókat nézni, úgy már láthatóak különbségek. Azok a fehérjék, amik, vagy azok a komplexek, ahol valamelyik partner rendezetlen, ezek jellemzően sokkal gyakrabban vesznek részt olyan funkcióban, ami valahol a DNS körül helyezkedik el. Ez még tovább oszható, rendezetlen-rendezett komplexeknél ezek tipikusan a szabályozást segítik, például a kromoszoma organizációval, rendezetlen-rendezetlen komplexeknél viszont az információ tartalomra vannak hatással, tehát például transzkripcióban segítenek. És ez egész az rányomja a bélyegét a lokalizációra is, ahogy haladunk az extracellulális tértől folyamatosan befele a sejtmag felé, hogy a rendezett-rendezett komplexek helyét fokozatosan veszik át a rendezett-rendezetlen, illetve a rendezetlen-rendezetlen komplexek. Viszont ugye itt alapvetően nagyon kiátlagolt összefüggés, vagy nagyon kiátlagolt eredményeket láthatunk, gyakorlatilag trendeket, viszont ezek a tulajdonságok ezek sokszor egymásba nyúlnak, és nem élesen választhatóak el. Az, hogy megértsük, hogy egy fehérjének pontosan mi a funkciója, ahhoz nagyon pontosan kell ismernünk, hogy milyen szabályozási mechanizmusok játszanak szerepet itt. És mi ezt három szinten néztük meg, erről túl bőven nem fogok beszélni, de pár szóban a poszttranszlációs módosítások, amik ugye tudják modulálni akár egy fehérjének a szerkezetét, a különböző splice variánsok, itt főleg azt néztük, hogy mennyire specifikusan képesek kivágni ezt a kötőhelyet, illetve néztük a kompetitív partnereknek a kötődését, tehát amikor több fehérje köt ugyanahoz a régióhoz. És hát az látszik, hogy alapvetően ezeknél a fehérjéknél nagyon erősen jelen van ez a szabályozás, ráadásul ez a szabályozás sokszor egymásba fonódik, és egymással együtt működnek ezek a különböző mechanizmusok. És hát összefoglalásként én inkább egy biológiai példát hoztam. Erről is volt ma már szó, ez a P53 tumor szupresszor fehérje, ennek 9 izoformája ismert, ebből 3 rendelkezik a transzaktivációs doménnel. És ez a transzaktivációs domén, ez képes kapcsolatba lépni a CBP fehérjével, és hát ez alapvetően befolyásolja a P53-nak az aktivitását. Viszont a P53 transzaktivációs doménnél más fehérjékkel is képes kölcsönhatásba lépni, gyakorlatilag kompetál velük, ebből az egyik legfontosabb az NDM2, ami egy ubiquiti ligáz, és a P53 degradációjáért felel. És ugye attól függően, hogy melyik fehérjéhez köt, tehát a CBP-hez vagy a NDM2-höz, attól függően ez befolyásolja ugye a P53-nak a megnyiségét is, illetve az aktivitását is. És hogy ez egészen pontosan hogy van szabályozva, ez poszttranszlációs módosításokkal eléggé jól finom hangolható, hogy hogyan megy végbe ez a folyamat. És hát viszont ezen kívül ugye maga a P53 is köt egy csomó más fehérjéhez, meg a CBP is, tehát ez egy sokkal komplexebb rendszer, tehát ez csak egy ilyen kiragadott kis szegmens ennek a hálózatnak. Tehát ezeket az informatikai kérdéseket, ezeket a biológiai kérdéseket gyakran interpretáljuk ugye informatikailag egyszerű bináris kérdésként, viszont ez nem mindig segít, és már nagyon sok adatunk elegendő van ahhoz, hogy más megközelítésből is nézzük. Ahogy láttuk, a rendezetlenség is teljesen eltérő módon tud viselkedni attól függően, hogy milyen körülmények között nézzük, de ugyanígy a kölcsönhatásoknál is érdemesebb használni egy kevésbé szigorú felosztást. Hát ez más megközelítésből, erről már délelőtt volt egy előadás, és hát ez közelebb segített minket ahhoz, hogy ezeket az absztrakt példákat, ezeket konkrétan biológiailag is megérthető példákon keresztül tudjuk interpretálni, illetve hát feldolgozni és használni. És hát köszönöm a lehetőséget, hogy előadhattam, köszönöm a figyelmet, illetve a ábrán látható embereknek a hozzájárulását az előadáshoz.